kizárólag a mászás öröme hajtaná. Aztán egyszer csak lehajolt a fűre, felvett valamit és megnézegette. Amikor visszafordult a többiek felé, döbbenet ült a tekintetében. Azt hiszem, megtaláltam. Zombori érezte, hogy Mrs. Palmer keze a kezébe simul. Olyan sebesen zárta össze a tenyerét, mintha attól tartott volna, hogy az asszony hirtelen kirántja és bocsánatot kér a meggondolatlanságáért. Cartwright megkerülte a bokrokat és odalépett Lamartinhoz. Az angol ebben a pillanatban bukkant fel a sátrak mellett. Lamartin, talán hogy felettesse korábbi kifakadását, Cartwright felé mutatta a kezében tartott fekete tárgyat. – Látja? – Cartwright bólintott. A fekete valami egy kés volt. Fűrészes dzsungelkés. Ezzel vágtak bele a pulóverébe. Ezzel remegett a hangja, és majd elejtette a gyilkot. Zombori összehúzta a szemét, mintha megcsillant volna valami a napfényben a kés hegyén. Eleresztette az asszony kezét, és Lamartin felé indult. Odaadná egy pillanatra? Lamartin a markába nyomta a kést. Zombori megcsóválta a fejét, aztán megforgatta a levegőben. Nézze meg a nyelét! Lamartin rápillantott. A fanyelet borító vékony vérréteg alatt egy fémlapocska villogott. Mona Winternek. Hirdették a bevésett betűk. 1980. Zombori hangosan felolvasta néhány szavas üzenetet. Aztán leeresztette a kést, és a többiek felé fordult. Ki az ördög az a Mona Winter? Délutánra kiderült. Megérkeztek a kommandósok. Körbe szimatolták a tábort. Az ő símaszkjuk mögé azonban nem szimatolhatott be senki. Nem voltak udvariatlanok, nem voltak gorombák, egyszerűen semmilyenek sem voltak. Jöttek, mentek, mint a szél, senkihez nem szóltak, semmilyen kérdésre nem válaszoltak. Átkutattak minden falevelet, bekukkantottak a sátrakba is, még a dinoszaurusz lábszárcsontokat is megnézték. Vezetőjük, Didier ezredes, maga nem viselt síjálarcot, de még pisztolyt sem. Az egyedüli, amivel fel volt fegyverkezve, a jó modora volt. Kezet csókolt a hölgyeknek, elfogadta a felkínált teját, és kedvesen elcsevegett velük a Pireneusokról. Késő délutánra járt, amikor Zombori sátrában bukkant fel, ahol a sátorgazda Cartwright és Ferguson társaságában éppen teját főzött. Kíséretében volt Lamartin is, míg Sophie eltűnt valamelyik közeli sátorban. Didier ivott egy teját, váltott pár barátságos szót a háziakkal, majd néhány papírlapot és egy fényképet tett le a sátor közepén álló kis tábori asztalkára. A kép csinos, vidáman mosolygó nőt ábrázolt, siltes katonasapkában, szürke trikóban. Zomborinak azonnal feltűnt a nyakában a fémtáblácska. – Ő a mi emberünk! – mondta a vékony bajuszú Didier beleszürcsölve a tejájába. – Jobban mondva, a mi lányunk. Cartwright összehúzta a szemét. Honnan tudja? Istenem, hát miért ne tudnám? Az a dolgom, hogy tudjam. Megtalálták a nevét a tőrén, a többi már gyerekjáték volt. A lány a képen elégedetten mosolygott rájuk. Didier letette a tejás csészét az asztal szabad sarkára, majd vett egy mély lélegzetet. Mona Winternek hívják, aktív tengerészgyalogos őrmester. 3 hónappal ezelőttig kiképző tiszt volt a Wisconsinban. Fél év szabadságot kért, és ismeretlen helyre távozott. Minősítése kitűnő, az erdei harc specialistája. Lehet, hogy egy szakaszban szolgált John Rambóval. Ez utóbbi természetesen csak tréfának szántam. Minden esetre nem akárki. Nem kérdezik meg tőlem, hogy mi az ördögöt keres itt ez a női Rambó Wisconsinból a Pireneusokban? Megkérdezzük, biztosította Didier ezredest Zombori. A húgát, mondta Didier megsimogatva a bajuszát. A testvér húgát. Ha Didier azt akarta, hogy csodálkozzanak rajta, el is érte a célját. Mind a hárman úgy bámultak rá, majd kiesett a szemük. Furcsa és hátborzongató történet, mondta Didier ezredes. Zombori elmosolyodott, mivel meg volt győződve róla, hogy nincs a világon olyan történet, amely a legkevésbé is megborzongatná Didier ezredes hátát. A mi lányunk testvérhugát Kelly Winternek hívták. Jó egy évvel ezelőtt tűnt el itt a Pireneusokban. Egyszerűen nyoma veszett. Természetesen kerestették, a francia rendőrség is bekapcsolódott az akcióba, az Interpolnál máig él a körözvénye. Ennek ellenére nem bukkantak a nyomára. A rendelkezésemre álló adatok szerint semmi olyanban nem keveredett, ami vészhelyzetet teremtett volna számára. Nem volt kábítószeres, nem forgott gyanús társaságban Párizsban. Miért utazott egyáltalán Párizsba? Kérdezte Alec Ferguson. Ott dolgozott a vőlegénye, egy informatikával foglalkozó cégnél. Igen jó munkaerőnek tartották. Francia volt? Amerikai. Közös francia-amerikai cégről van szó. A vőlegényét jött meglátogatni, aki viszont keveset törődött vele. Sőt, éppen megérkezésükkor utazott Tájföldre. Mire visszatért, a lányt már nem találta a szállodájában. Honnan tudják, hogy a Pireneusokba jött? A jegyrendeléséből. Két jegyet rendelt Párizsból ide. De hiszen a vőlegénye... Didier megsimogatta a bajuszát. Fel kell tételeznünk, hogy nem a vőlegényével jött fel a hegyek közé. Hogy kivel, arról sajnos nincsenek információim. Több száz ember tűnt el azokban a hónapokban, akiket többnyire azóta is keresnek. Talán valaki majd rábukkan közöttük a mi pasasunkra. Bár őszintén szólva fogalmam sincs róla, kit kellene keresnünk, tette hozzá azután. Véleményem szerint Miss Kelly Winter megérkezett Párizsba, ahol csalódottan kellett tudomásul vennie, hogy a vőlegénye, ahelyett, hogy a repülőtérrel rágta volna a körmeit izgalmában, Tájföldre utazott. Mit tesz ilyenkor egy öntudatos amerikai lány? Megsértődött, és kiköltözött abból a drága szállóból, amelyben a gazdag vőlegény helyet foglaltatott. Bizonyára még az is megfordult bájos fejecskéjében, hogy bosszút áll az aljason. Megismerkedett egy fickóval, akit feltehetően étteremben vagy az utcán szedett fel. A pasas azt ajánlotta neki, utazzanak fel egy kellemes hétvégére a Pireneusokba, megcsodálni a természet szépségeit. A lány kötélnek állt. Feljöttek, a férfi pedig megölte és kirabolta. Aztán szedte a sátorfáját és eltűnt. No persze, sóhajtott a zombori. És hová lett a lány holtteste? Lehet, hogy a fickó elásta, és soha többé nem bukkanunk a nyomára. Lehet, hogy szarvasgombát kereső disznók egyszer csak kitúrják a maradványait. Az is lehet, hogy szakadékba lökte, és most ott fekszik egy törmelék halom alatt. Lehet, hogy csak 10 000 év múlva bukkannak rá, és az ő teste lesz az év régészeti szenzációja. De ez még csak a történet első része, mondta Cartwright. Didier ezredes bólintott. Ahogy mondja, ez még csak a történet első része, uraim. Didier kortyolgatott egy kicsit a tejájából, aztán folytatta. Jöjjön hát a második rész. A vőlegény hazatért a csatából, akarom mondani, egy tájföldi üzleti útról, és meghökkenve tapasztalta mennyasszonya felszívódását. Kerestetni kezdte, de nem találták sehol. Végül kénytelen volt felvenni a kapcsolatot az otthoniakkal. Kiderült, hogy Kelly Winter odahaza sincs, sőt, el sem hagyta Európát. A vőlegényt lelkiismeret furdalás gyötörte, és attól kezdve csak annak élt, hogy megtalálja a mennyasszonyát. Felmondta az állását, és kereste, kereste, kereste. Aztán egyszer csak nyomra bukkant. Nyomra, amely tudatta vele, hogy a lány a Pireneusokba jött. – Milyen nyomra gondol? – kérdezte Ferguson. Azt bizony nem tudom, csak kombinálok. Valami miatt ugyanis ide kellett indulnia. Miért nem a Rivierára ment? Miért nem Korzikára? Miért a Pireneusokba? Honnan tudja egyáltalán, hogy ide jött? Bejelentette a főnökeinek, hogy egy időre szünetelteti a tevékenységét, és a Pireneusokba utazik a mennyasszonya után. Többet azonban nem mondott. Azóta pedig nem jelentkezett, pedig ennek már egy éve. Hogy hívták az illetőt? Kérdezte Tony Cartwright. Didier ezredes megsimogatta a bajuszát. Torresnek, mondta. Don Torresnek. Az amerikai, kapta fel a fejét Lamartine hadnagy. Didier bólintott.